Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Nagy Tamás, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója.
Köszönöm szépen a meghívást és üdvözlöm is a hallgatókat.
A beszélgetésünk apropóján pedig az adja, hogy a napokban jelent meg a jegybank friss lakáspiaci jelentés, hát akkor nézzük az eszenciáját.
Így van, pár napja publikálta a Magyar Nemzeti Bank talán egyik leginkább hallgatott, olvasott és kommentált jelentését, a lakáspiaci jelentést, novemberi kiadvány jelent meg, melyben ismét csak áttekintettük a lakáspiac legfontosabb folyamatait, kilátásait, hiszen tényleg azt látjuk, az idei évben már a tavalyi évből adódóan nagyon sok olyan fordulat azonosítható, amely tényleg 8-9 éve nem volt jellemző, úgy a tranzakciókban, mint pedig az árak tekintetében. Érdemi lassulást, érdemi fordulatot láttunk az elmúlt 12 hónapban.
Lehet ezt nevezünk trendfordulónak is esetleg, mármint hogyha szóba került egy ekkora periódus?
Igen, gyakorlatilag 2015-től 22 fél évéig egy nagyon erős ciklusról beszélhetünk, ezt egy átmeneti pár hónapra ugyan megtörte a Covid hatás, de gyakorlatilag ez egy folyamatos emelkedő trend volt, amely jól láthatóan megtört először a tranzakciók számát tekintve 2022 második fél évében, majd pedig egy folyamatos lassulást tapasztaltunk az árakban, először negyedéves alapon, majd pedig az éves dinamika is. Egészen meglepő módon 23 második negyedév végén egy enyhe mínuszba váltott, erre 9 éve nem volt példa, de ez csak egy nagyon kismértékű visszaesés volt, korrekció volt, 0,8%, tehát egészen minimális statisztikai hiba határon belül, és már láttuk egyébként a harmadik negyedévben ennek kismértékű pozitív korrekcióját.
Hát javaslom, akkor bontsuk szét a lakáspiac jelentést, az említett kategóriák alapján nézzük a tranzakciókat. Mi ott a meglepetés?
Meglepetés a tekintetben nem érte a Nemzeti Bankot és a piaccal szorosabban foglalkozó, hát majdnem, hogy 10 millió szakértőt az országban, hogy hiszen lehetett látni, hogy az adásvételek száma már 22-ben csökkent, számos egyedi tényező még segítette a tavalyi évet, ilyen volt például a Nemzeti Banknak a Zöld Otthon programja, vagy esetleg előrehozott keresletek nagyon sok esetben, hiszen többen az emelkedő finanszírozási költségek, kamatok miatt úgy gondolták, hogy valóban érdemes előrébb hozni a hitelből történő ingatlanvásárlás. Tehát láttunk innentől egy várt csökkenést, és hogy milyen szintre csökkent, milyen mértékben csökkent a tranzakció száma, itt esetleg lehetett várakozásokban kisebb meglepetés. Összességében azt láttuk, hogy az első 9 hónapban az idei évben közel 30%-kal visszaesett a tranzakciószám, még mindig visszaeső számokat látunk az őszi hónapokban, itt szeptember-októberben is, ugyan már egy gyengébb bázison, de még mindig kismértékű visszaesést van.
Ezek szerint akkor eltűntek a vevők, ha lehet így fogalmazni?
A vevők nagy része eltűnt, és nagyon jól megragadható, hogy milyen típusú vevőkből látunk kevesebbet a piacon, és egyértelműen a hitelből történő lakásvásárlók tűntek el a piacon nagyobb mértékben. Ha egy arányt megengedsz ennek szemléltetésére, korábbi műsorokban is beszéltünk arról, hogy amikor a ciklus nagyon ment, emelkedtek a lakásárak, a tranzakciószámok folyamatosan bővültek, azt láttuk, hogy 40-50% között volt a hitelből történő lakásvásárlásoknak az aránya. Tehát akkor is nagyon magas volt egyébként a készpénzes, vagy nagyon magas önerős lakásvásárlás. Ez a 40-50%-os hitelarány csökkent le most 33%-ra, tehát a hiteltranzakciók, a hitelügyleteknek a száma, hitelkibocsátásnak a volumene jobban visszaesett, mint a lakáspiaci tranzakcióknak a száma.
Ez a 30%-os mínusz a tranzakciók számát tekintetében mit jelent, ha már nem beszéltünk a mérföldkőről, mely évhez lehet esetleg hasonlítani, mi a ti látókörötökön belül van?
Igen, azt szoktuk mondani, hogy egy jól működő lakáspiac, mikor egészségesen pörög, akkor egy 150 ezeres tranzakciószámmal jellemezhető, ettől magasabb is volt egyébként például 21-ben, de a tavalyi 152 ezeres, tehát egy átlagos tranzakciószámot követően az idei évben nagyjából 116 ezerre csökkenhet a megvalósult tranzakciószám. Ez egy negyedével alacsonyabb adásvételi számot jelent, mint a tavalyi évben.
És kérlek szépen, a jelenség generális, egész országra érvényes, vagy ki lehet ragadni ebből Budapestet, más városokat, esetleg a Balaton környékét, kisebb településeket?
Igen, itt jól látszik, hogy időszaktól függően, illetve egyéb külső külső tényezőktől függően már fogunk beszélni, milyen tényezők meghatározóak. Település típusonként látunk eltérő visszaesés. Most az utolsó negyedév, amit mértünk, itt érdekes volt, hogy éppen a falusi csokra jogosult településeknél láttunk egy érdemű visszaesést, míg egyéb településeken, vagy éppen a főváros, hogyha nézzük, már a tavalyi szeptemberi októberi adásvételi számokat láttuk ismét. Falusi csok esetében ugye történt módosítása az otthonteremtési támogatások körében. Itt már látjuk azt, hogy például a falusi csok esetében, ami ugye marad velünk, sőt még kedvezőbb, magasabb támogatási összegekkel lesz elérhető 24-től, már érdemi kivárás is szerepet játszhat abban, hogy a tranzakció szám ezen település típusok esetében az őszi hónapokban már visszaesett.
Apropó, mennyiben lehet párhuzamot vonni az építőipar visszaesése és a lakáspiac helyzete között?
Ugye nagyon érdekes azt látni, hogy az építőipar megrendeléseiben belül, illetve a kapacitás használásán belül mekkora szerepet tölt be a lakáspiac, és itt ha top 3-at, illetve a legfontosabb 3 szektort említjük, a harmadik helyen van a lakásépítések, első helyen időszaktól függően, de az elmúlt évben jellemzően az állami megrendelések és azoknak a beruházásoknak a kiszolgálása volt az építőipar szempontjából az elsődleges, második helyen a kereskedelmi ingatlan piachoz kapcsolódó fejlesztések, iroda és leginkább iparlogisztikai fejlesztésekről beszélhetünk az elmúlt években, és a harmadik helyen nagyjából harmadát képviselve a szektor kapacitásának láttuk a lakáspiacot nagy fejlesztők, illetve a családi házépítéseken keresztül.
Negyedik hely akkor már nincs.
Nem negyedik helyet.
Tehát
nem
a lakáspiac ebből, igen, a szempontból, tehát a ligának az aljában
így
helyezkedik
van. Az elmúlt évben ez volt a jellemző, hogy a harmadik helyen volt a lakásépítés.
Na, hát említetted egyébként, hogy különböző tematika mentén ismertettétek összefoglalóban a számokat, akkor nézzük, hogy milyen tematikára gondoltál az iménti percekben.
Igen, ugye kérdezted is, hogy a tranzakciószámok tekintetében hova esett vissza a piac. Itt, hogyha historikus összevetést vizsgálunk, akkor nagyjából 2013-2014-ben, tehát egy viszonylag mély pont volt az akkori időszakban az a piaci pörgés, amit akkor láttunk, és ugye 15-től kezdődött egyébként a felfutás, tehát tranzakciók tekintetében egy 10 évet visszamentünk az időben. Lakás árak tekintetében ugye 8,5 éves gyakorlatilag töretlen emelkedés után láttunk egy markáns lassulást, amelynek eredményeképpen az elmúlt negyed években már inkább stagnáló, tényleg ez a plusz-minusz 1%-os negyedéves változást láttunk a lakásárindexekben településtípustól függően, amelynek következtében tényleg egy stagnáló éves szinten is platózó lakásárindexet látunk, melynek egyébként az is volt a következménye, hogy egy pozitív olvasatot is tegyünk a lehűlő lakásárakhoz, hogy a korábbi években gyakran tárgyalt, és a műsorban is beszéltünk róla, a túlértékeltség, amely igen jelentős volt mind a fővárosban, mind pedig országos szinten ezen 9 éves áremelkedés követően enyhülni tudott. Csak hogy a kontextusba helyezzük, országos tekintetben egy évvel ezelőtt még 20% feletti túlértékeltséget mértünk az MMB bestése alapján, tehát a makrofundamentumokhoz képest ennyivel volt túlárazva országos szinten a lakáspiac, és erről a 20% vagy picivel 20% feletti szintről nagyjából 11-13%-os túlértékeltséget mérünk most, tehát továbbra is van egy árakban mérhető túlhevültség a piacon, viszont azt látjuk, hogy ez érdemben csökkent. Budapest esetében, ahol ennél magasabb túlértékeltséget is mértünk bizonyos időszakokban, viszont azt tapasztaltuk, hogy a lakásár emelkedésnek az enyhülése, sőt megállása, a kedvező munkaerőpiaci jövedelmi folyamatokkal összemérve, ami Budapesten is jelentős és pozitív maradt az elmúlt időszakban, a túlértékeltség majdnem, hogy teljesen eltűnt, tehát egyensúlyi szint közelében vannak jelenleg Budapesten az átlagos lakások árai.
Tehát végre mondhatunk már ilyet.
Igen, végre mondhatunk.
Bocsáss meg, hogy kitérünk Budapest 24. kerületére, Balatonra, ugye sokan vagyunk érintettek fővárosiak ott. Ha megengeded, akkor ejtünk néhány szót erről is, nem tudom, foglalkoztatok az elemzésetekben a balatoni piaccal, mert hát ugye ott meg az elmúlt időszakban tényleg egy túlhevült árakkal lehetett találkozni, ott van-e esetleg valami trendforduló vagy töretlen az árszint emelkedése?
Az elmúlt négy évet emelném ki a Balaton szempontjából, és kifejezetten az újépítésű ingatlanok szempontjából. Egyrészt volt egy tolódás a fejlesztésekben a Balaton irányába. Tehát amikor már azt láttuk, hogy Budapesten a fejlesztések tetőznek, utána az következett, hogy a nagy fejlesztők, akik Budapesten dominálják az új lakás kínálatot, egyre inkább megjelentek a Balaton környékén is, és hasonló minőségben, majdnem hasonló volumenben elkezdtek fejlesztéseket. Nyilván ez egy olyan időszakban történtek ezek a fejlesztések, amikor egyébként az építés költségei, a fejlesztések költségei egyre markánsabban, kétszemegyű értékben növekedtek negyedévről negyedévre is, nagyon sokszor. Tehát egy magas költségdinamika mellett kezdtek fejlesztésekben az elmúlt években Balaton környékén, ami aztán a végső négyzetméter árakban is természetesen megnyilvánult. Olyannyira megnyilvánult, hogy egyrészt az átlagos új négyzetméter ár az északi parton, de a déli parton is meghaladja a fővárosi négyzetméter árakat, csak ott három számot, amiket nagyon közel vannak egymáshoz, míg Budapesten az átlagos új négyzetméter ár az 1.460.000 forint, ez a déli parton, Balaton déli parton 1.520.000 forint, és az északi parton pedig 1.630.000 forint, tehát 1,63 millió forint négyzetméter árat látunk az északi parton. És hogy még egy adalékot adjak ehhez, tehát most miért mondtam az elmúlt négy évet, hiszen az elmúlt négy évben gyakorlatilag duplázódtak a négyzetméterárak, az újépítési négyzetméterárak a Balaton környékén.
Egyéb iránt ott van, tehát találkozik a kereslet és a kínálati oldal, kiderül az elemzésetekből?
Általánosabban elmondható egyébként az újépítési piac kapcsán, hogy érdemi visszaesés volt ott is a keresletben. Nagyjából 40%-os visszaesés láttunk az új értékesítések tekintetében év per év, ami elég markáns. Látjuk azt egyébként, hogy a befektetési célú vásárlások, ugye Balaton esetében nem példanélküli, hogy valaki befektetési céllal, tényleg üdülési céllal, vagy második, harmadik ingatlannak vesz ott új lakást, hogy a befektetési cél esetében is láttunk egy visszaesést. Budapest-Balaton esetében ez nagyon sokszor 40-50%-os arányt hozott a vásárlásokon belül, ez most 30-40%-ra visszaesett ez a befektetési cél. Ezáltal egyébként a teljes vásárlói kör is kisebb lett úgy a fővárosban, mint a Balatonon.
Ha már említed ezt a kategóriát, mint a befektetési cél alapján történő vásárlásokat, mi magyarok ugye hagyományosan ingatlanba fektetjük a megtakarításunkat, ezért is van ugye a futball mellett a 10 millió hozzáértő országa ingatlanpiac szempontból is. Mennyiben változott a helyzet, vagy változott-e a tekintetben, hogy nagyon konkurálnak ugye az ingatlanok az állampapírok kamatai?
Igen, nyilván ez a hozam környezet és az alternatív befektetési hozamok mindig jól leírják egyébként az ingatlanok iránti keresletet és a bérbeadás céljából származó keresletet. És most egyébként azt látjuk, hogy az idei évben és a jövő évben véletlenül nem lehet versenyezni a lakosság számára elérhető állampapírhozamokkal, az infláció követő állampapírhozamokkal, viszont azt láttuk, hogy hosszú évek mérsékelt kiadásból származó hozam szintjeivel szemben a tavalyi évben és az idei év elején egy pici fordulat történt. Miért mondom ezt? Ugye beszéltünk arról, hogy a lakásárak inkább stagnáltak már az elmúlt 12 hónapban, viszont a bérleti díjakat, hogyha nézzük, akkor még a tavalyi évben is egy ilyen 20%-os lakbérindex emelkedést láttunk, ami az idei évre is csak 13%-ra lassult le. Tehát stagnáló lakásárak mellett a bérleti díjak még mindig kétszemélyű mértékkel tudtak növekedni. Ebből csak szimpla matematikával meghatározva, gyakorlatilag a kiadáson keresztüli hozamok egy picit még emelkedni is tudtak a lakásárakhoz képest az idei évben. Nagyjából, és csak egy átlag, nagyjából 5,5%-os hozamot lehet most bruttó budapesti bérbeadásból realizálni az idei évben.
Az átlagos halandó érez abból valamit, amire az elemzés is kitér, hogy 2023 második negyedévben éves szinte 0,8%-kal mérséklődtek az árok? Ami rendszer szinten ez igen. Valószínű más, mint a mindennapokban.
Amit a vásárlók érzékelhetnek, hogy ugye a kereset kínálat most kicsit egyensúlyt vesztett az idei évben, és a visszaeső kereslettel egyébként, amit mérhetően látunk, hogy az alku mértéke az érdemben emelkedett az elmúlt évekhez képest.
Itt tudunk most esetleg mondani valami sávot?
Igen, gyakorlatilag 5-6% közötti sávba emelkedett az elmúlt években jellemzően 4% körüli alku mértékről, most ugye a főváros, mint pedig vidék esetében az utolsó meghirdetett ár és a végső vételár közötti különbség.
És hogy látjátok, egyébként vannak olyan vidéki városok, most a Balaton kicsit most félretesszük, amelyek úgy jönnek föl?
Ugye nagyon stabilnak számítottak a múltban is, és előre tekintve is valószínűleg így marad az egyetemi és az iparvárosok. Ugye gyakorlatilag beszélhetünk egy Kecskemét és Debrecen jelenségről, ahol is azt láttuk, hogy az adott régión belül érdemben kiszakadt az adott városnak az ingatlanpiaci folyamata, úgy tranzakciók, mint pedig árak tekintetében elszakadta mind a korábbi időszaki, mind pedig az adott régióban tapasztalható trendektől. Ezek ennek is köszönhető egyébként, hogy talán érdekes statisztika.
Kezd kilakulni egyfajta győr jelenség is ezekben a városokban?
Így van, így van. A mostani jelenség Debrecenben jól azonosítható, és talán érdekes lehet a hallgatóknak is, hogy már nem a főváros a legnehezebben elérhető, vagy legkevésbé elérhető, megfizethető ingatlanpiac a Magyarországnak, így a jövedelmekkel összehasonlítva, hanem Debrecen lett.
Tehát a kínálat szűkössége bejátszik ebbe, vagy nem teljesen?
A kínálat szűkössége is, hát természetesen az a munkaerő, amit oda vonz most Debrecen, ez korábban az ingatlan piaca erre nem volt felkészülve, és ha már említett, hogy mikor kezdünk új fejlesztésekben, nagyon magas költségnyomás mellett az elmúlt években kezdődtek meg új lakásépítések Debrecenben is, melyek ismét csak a négyzetméter árakban megnyilvánulnak, és egyelőre ez a jövedelem emelkedés Debrecenben még nem tudott lépést tartani az ingatlanárak emelkedésével, ezért az elérhetőség tekintetében mondjuk úgy, hogy problémásabb Debrecen, mint a főváros jelenleg.
És a Kecskemét már fölzárkózott? Már ugye említetted, hogy még konvergál Debrecen, de még van egy kis lemaradása. Kecskeméten már kialakult a korábbi győri jelenség?
Igen, Kecskeméten kialakult a győri jelenség. Ugye nagyon érdekes volt, hogy Kecskemét esetében az önkormányzat is nagyon sokat tett azért, hogy a megfelelő kínálat időben tudjon alkalmazkodni a gyár építésével, bővítésével folyamatosan, tehát volt egy nagyon erős együttműködés, a munkaerő bővülés és annak a kínálati ösztönzése között.
Köszönöm szépen, most tartunk egy pár perces szünetet, jönnek a hírek, és utána folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk. A napvendége tehát Nagy Tamás, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója, és a következő 20 percben is a lakáspiac jelentés részleteivel foglalkozunk.